rend, kitartás, szorgalom és az a belső igényesség, amely minden apró cselekvést értékké formál. Széchenyi úgy látta, hogy a nemzet jövője mindig a jelen döntéseiben rejlik. Ha becsülettel, tiszta szándékkal és szakértelemmel végezzük a dolgunkat, akkor a holnap erős alapokra épül. Ha azonban elhanyagoljuk a jelent, a jövő is ingataggá válik. A jövő így nem titok, hanem következmény. Annak következménye, ahogyan ma élünk, gondolkodunk és cselekszünk. Üzenete ezért ma is iránytű. A jövő nem holnap kezdődik, hanem minden egyes mai döntésünkben. Aki a jelent jól végzi, az már építi a holnapot.
A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Jelenlét. Roma kulturális magazin.
Dévleszerek Hávtomér Romali, Noroksi Szenetácsi Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Megosztott első díj az első Szakcsillakatos Béla nemzetközi jazzzongora versenyen. Farkas Zsolt, jazzzongora művésszel beszélgetünk a versenyről és a pályáról. Minden hangért, minden gondolatért meg kell küzdeni. Pallják a Gypsy Suno együttes tagjai, akiknek legfontosabb céljuk, hogy a hagyományos cigány folklordalokat életben tartsák. A fiatal magyar jazz generáció egyik legizgalmasabb zongoristája, Farkas Zsolt a közelmúltban megosztott első díjat nyert az első Szakcsillakatos Béla nemzetközi jazz zongora verseny döntőjében. A verseny a névadó legendás jazzmuzsikus szellemiségét idézte meg, miközben teret adott a fiatal előadók egyéni hangjának és improvizációs szabadságának. Köszöntelek a stúdióban, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. A közelmúltban az első Szakcsillakatos Béla nemzetközi jazzzongora versenyt nyerted meg, megosztott helyen ifjabb Egri Jánossal. Ezúton is szeretettel gratulálok neked, nektek az eredményhez.
Köszönjük szépen, köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
Hogyan fogadtad ezt az elismerést, vagy hogyan élted meg magát a versenyt?
Hát először is nagyon boldog voltam, hogy ilyen jó helyezést értem el, és nagyon megtisztelő, hogy a zsűri az olyan füllel hallgatta a versenyt. Hogy tulajdonképpen nagyon tetszett nekik az, amit csináltam a színpadon. Nagyon sokat beszélgettünk utána még, mert ott maradtunk a Budapest Jazz Klubba, és elláttak még tanácsokkal is, de amiatt tényleg nagyon boldog voltam, hogy mindegyik zsűri gratulált, és elmondta a véleményét, és pozitív dolgok jöttek vissza.
Te Szakcsillakatos Bélát ismerted személyesen?
Igen, ismertem. Nem tanultam tőle, sajnos valahogy az élet úgy hozta, hogy az nekem nem jött össze. De igen, nagyon sok koncertjén voltam, sőt egyszer tartott egy workshopot a Schnittberger Zenei Tehetségközpontba. Ennek már lehet, hogy talán 10 éve is van, és én ugye akkor ott tanultam még, és felhívott játszani a színpadra, hogy játszak neki egy balladát. Soha nem fogom elfelejteni. Tulajdonképpen ott kerültem vele egy kicsit közelebbi kapcsolatba.
Miben tudott ő inspirálni téged? Miben volt rád hatással?
Alapvetően a zenei játéka természetesen, de ezt úgy gondolom, hogy ezt mindenki nevében mondhatom. Tehát az összes jazzzongorista Magyarországon, aki ebben a műfajban tevékenykedik, az úgy gondolom, hogy mindenkire hatással volt az ő zenéje. Mert ő Magyarországon tényleg egy, talán a legenda szó illik tényleg a legjobban rá, mert nagyon sokszor szoktunk erről beszélgetni, hogyha nem ide születik, akkor nem biztos, hogy ilyen ütemben fejlődik a jazz zene, vagy a jazz zongorázás.
Te erre a versenyre most hogyan készültél?
Ez egy nagyon érdekes dolog, mert én nem is akartam menni erre a versenyre. Nagyon noszogatni kellett, párom, szüleim, barátaim mondták, hogy jelentkezz. Nem nagyon szeretem ezeket a versenyeket. Aztán végül ugye jelentkeztem, hogy az első forduló az online volt, kellett küldeni 3 darabot, és hát igazából talán azért is jelentkeztem, mert kihívásnak tartottam. egy ilyen motivációnak, pont amiatt, hogy új dolgokat kezdjek el gyakorolni.
Szerzeménnyel indultál, vagy mit hallhattak tőled ott a versenyen?
Hát ugye a döntőben volt két kötelező darab. Az egyik egy ballada, Around Midnight. Azt mindenkinek el kellett játszani, illetve Béla bácsinak volt egy régebbi kompozíciója, a Prism. Azt is el kellett játszani, és igen, volt egy saját darabom is. Bár ha jól emlékszem, akkor mindenki játszott egy saját darabot, úgyhogy én is. Szóval visszatérve a kérdésre, gyakoroltam a technikai részét is kicsit. Tényleg készültem, és nagyon motiváló volt az egész.
Hogy látod, fontosak ezek a szakmai elismerések egy zenész életében?
Persze, természetesen igen. Nagyon. Főleg akkor, hogyha olyan zsűri van, mint ahol ezen a versenyen volt. Tehát ugye ifjabb szakcsalkatos Béla, szakcsalkatos Robert, Olákámám. Most bocsánat, Gájer Ferenc, természetesen Kolman Gábor, csak ugye a három jazzongoristát emeltem ki, mert ez a három jazzongorista úgy gondolom, hogy nem csak magyar viszonylatban a top, hanem ezek elismerő jazzongoristák Amerikában is. Szóval ez nekem nagyon nagy megtiszteltetés, hogy megosztott első helyezést értem el.
Mit gondolsz, ez az elismerés a jövőbeli pályádra is hatással lesz?
Hát remélem. Meglátjuk. Nyilván szeretnék most már egy saját lemezt, ahol a saját kompozíciómat játszom, mivel hogy van zenekarom, hála Istennek elég sokat játszok, mert benne vagyok különböző zenekarokban, amiket imádok, nagyon szeretek, és teljes erőbedobással csinálom azokat is, de nyilvánvalóan szeretnék egy saját lemezt, és saját zenekarral koncertezni.
Mikor kerültél kapcsolatba a zongorával? Hogyan jött az életedbe a zene?
Hát ugye én zenés családba születtem eleve, Szlovákiába, ugye onnan származom, Felvidékről, Rozsnyóról, és nekem apukám szintén zongorista. Ilyen 5-6 éves koromban kezdtem el zongorázni talán. Ugye 7 évig tanultam klasszikus zenét, klasszikus zongorát, aztán ilyen 13-14 éves koromban kezdtem el érdeklődni a jazz zene iránt. Akarva akaratlanul nyilván hallottam, amikor apukám otthon gyakorolt, vagy esetleg zenét hallgatott, és akkor valahogy azt szoktuk mondani, hogy megfertőzött ez a stílus. És akkor utána ugye felvételiztem Miskolcra, a Konziba, jazz zongoraszakra, ahol hála Istennek ugye felvettek, és párhuzamosan felvettek a Schneeberger központba is, ahol például az említett szakcsalkatos Bélával is megismerkedhettem. De hát egy csomó művésszel, Szőke Nikoletta, a Barca Horváth József, Rozsnyói Péter, Valácsú Márpád, ifjabb szakcsalkatos Béla, most nem akarok mindenkit sorolni, mert tényleg annyi kiváló tanár, meg zenész volt lent, hogy meg még mai napig is. Hogy...
Mikor a hazai élet meghatározó jazz alakjai ott voltak, és tőlük tanulhattatok.
Abszolút, igen, igen.
Édesapád volt ez akkor, ezek szerint ő volt az első, aki a jazz műfajában tudott tanítgatni, meg terelgetni téged?
Terelgetett, tanítani annyira nem tanított. Nyilván az elején a Konzi előtt mutatott sok dolgot, de az túlzás, hogy tanított, nem tanított, de talán nem is kellett, hanem inkább az irány, amit mutatott, az volt nekem a nagyon fontos. Tehát, hogy tulajdonképpen mi a fontos, vagy melyik zenei irányok fontosak ahhoz, hogy elinduljak ezen az úton. És ez nagyon sokat segített, hogy kiskorom óta csak jó zenét hallgattam.
Ki volt még az, aki nagy hatással volt rád a zenei pályád során?
Hát többen. ifjabb szakcsapatos Béla, nyilván tőle nagyon sokat tanultam. Rozsnyói Péter például, Olá Kálmán, ugye tőle tanultam a Zeneakadémián, és az ő növendékeként diplomáztam. Szőke Nikoletta, szakcsapatos Béla természetesen. És hirtelen ezek az emberek jutottak eszembe, akikkel nagyon jó viszonyt ápolok, hála Istennek mai napig, és az ő zenéjük nagyon nagy hatással volt rám.
Mit ad számodra a jazz műfaja? Miért fontos neked, miért szereted?
Hát ez egy jó kérdés. Talán az önkifejezés, mivel ez a zene, ez szabadságról szól természetesen, bizonyos kereték között. Ezért úgy gondolom, hogy ebbe a zenébe tudom legjobban kifejezni önmagam. Talán így tudnám megfogalmazni a legjobban.
Mi az, amire törekszel, hogy a koncertek során mit szeretnél átadni, vagy milyen érzésekkel távozzon a közönség egy-egy koncerted után?
Talán az energia. Az, hogy az én játékom, főleg az utóbbi években az úgy fejlődött, hogy energikusan játszom, és amikor színpadon vagyok, akkor abszolút megszűnik körülöttem minden, és mindenki. Nyilván a zenészek nem, akikkel együtt vagyok a színpadon, és csak a zenére próbálok meg fókuszálni, a zene szeretetére. Ezt próbálom megátadni a közönségnek, és remélem, hogy sikerrel.
Van arra lehetőséged, hogy koncert után beszélgess is a közönséggel, vagy időd van erre?
Abszolút, abszolút, igen, igen, igen. Főleg, amikor olyan helyen játszunk, ami mondjuk ugye jazzklub, akkor többször is van egyébként, ugye mivel két szedben játszuk le a koncertet, tehát mindig van szünet. És amikor szünet van, akkor ugye kimegyünk tulajdonképpen a közönség közé felfrissülni, levegőzni, és akkor már eleve ott is kapcsolatba kerülünk a közönséggel. Ezért szeretünk egyébként mi jazzzenészek klubokban játszani, mert nagyon közel van a közönség a színpadhoz. Nyilván nagyon jó élmény a Műpában is játszani, vagy a Zeneakadémián, vagy a Magyar Zeneházában, nagy színpadon, de valahogy ez a klub környezet, ez megadja a feelingjét ennek a zenének. Mert hogy igazából én, vagy azok az emberek, akiket most mondtam, azok tényleg az 50-es, 60-as évek zenéjét játsszák. Tehát úgymond a mainstream jazz zenét. És hát akkor is ez volt, hogy jazzklubokba jártak az emberek, mivel hogy nem volt más popzene még akkor, tehát akkor még a jazz volt úgymond a popzene, és nagyon közeli kapcsolatban álltak a zenészekkel ezáltal.
Hogy látod a Magyarországon a jazz helyzetét? Ugye most így, hogy a popzenét említetted, hogy mennyire van ez előtérben ez a műfaj, mennyire ismerik, ugye most ugye rengeteg zenészt, előadó művészt említettél, akik nyilván ugye egymás koncertjeire jártak, és kapcsolatba kerültök, közös muzsikálások vannak, stb., de hogy a közönség, aki nem zenész, ők mennyire ismerik ezt a műfajt?
Én egyébként úgy látom, hogy az utóbbi években ez pozitívan haladt előre, tehát én tényleg azt látom, hogy az emberek jönnek a jazz koncertekre, és szeretik. És nem az a kép van a fejükbe a jazzzel kapcsolatban, hogy hú, ez valami annyira improvizatív dolog, hogy nem értik, hogy mi történik a színpadon. Én ennek az ellenkezőjét látom, hála Istennek. Ez a pozitív oldala. A negatív oldala, amiről lehet, hogy sokan nem beszélnek, de én most fogok, az, hogy sajnos a vidéki jazz élet az semmennyire nem működik. A problémának két része van. Van egy pozitív dolog az egészben, az, hogy rengeteg jazzzenész van Magyarországon. Jobbnál jobb zenészek, tényleg. Fantasztikus. De csak Budapesten.
Mert itt van lehetőség.
Igen. És Budapest nagyváros, de nem annyira nagy, hogy elbírjon ennyi zenészt. És pont emiatt, hogy ugye vidéken egyáltalán nincs lehetősége mondjuk a fiatal jazz zenét tanuló növendékeknek arra, hogy elmenjenek akár koncertre, nem koncertezni, csak hallgatni, arra sincs esély. Szóval mindenkinek a fejébe az alakul ki már tizen akárhány évesen, hogy muszáj feljönni Pestre, és hát ez nem jó. Ez nem jó dolog szerintem sajnos, úgyhogy remélem, hogy ebben is lesz változás a közeljövőben.
Tehát, hogy ezt az összesűrűsödött sok tehetséget egy kicsit elosztani egy országszerte, mert
abszolút.
Ahogy mondtuk,
kell, mert
lehetőség.
Igen, mert ugye pontos Nürnbergi központban látom azt, ahol ugye zenekari gyakorlatot tartok, hogy nagyon sok fiatal tehetség van, aki ebbe a szakmába akar bekerülni. Tényleg nagyon jók. De egyszerűen nincs semmilyen rálátásuk az egészre. Nincs esélyük arra, hogy elmenjenek élőbe meghallgatni egy koncertet, hogy milyen a hangulat, milyen a feeling, mi történik ott a színpadon. Úgyhogy remélem, hogy lesz benne fejlődés.
Közös zenélések is nagyon fontosak egy jazzzenész életében, hogyha mondjuk már akinek fiatalon is lehetősége van erre, hogy ez nagyon kell ahhoz, hogy inspiráltak maradjatok?
Hát ez a legfontosabb, szerintem. A zenekari zenélések, vagy gyakorlatok akár. Ez a legfontosabb. Mert ez a zene erre alapszik. Vagy legalábbis nekem mindig ezt tanították. Ezek az emberek, akiket mondjuk megemlítettem, és előre bocsánat, hogyha nem említettem meg még valakit, biztos volt ilyen. Szóval igen, nagyon fontos. Nagyon fontos az együttjáték. Mert hogy ez egy, hogyha megkérdezi valaki tőlem, hogy mi a jazz zene, akkor talán a nyelv szót tudom asszociálni ebből a zenével. És ebből kiindulva egyértelmű, hogy ez egy beszélgetés zenészek között. Na most, hogyha te egyedül vagy egy szobában, és nem tudom, 10 éven keresztül nem játszol zenekarba, de egy fantasztikus zenész vagy technikailag, meg nagyon sok szempontból, de zenekarban nem tudsz együtt játszani senkivel, akkor sajnos az nem működik. Igen, az együttjáték a legfontosabb, magasan.
Tehát akkor itt nem is lehet annyira mondani, hogy melyik a kimondottan szóló hangszer, mert ugyanúgy egy kísérő hangszer is lehetőséget kap szólózásra, arra, hogy megmutatkozzon, tehát hogy mondhatni egyenrangúságban itt akkor
abszolút.
A hangszerek tekintetében.
Igen.
A tanítás során neked mi a legfontosabb? Mit szeretnél átadni a diákoknak?
Hát ez attól függ, hogy a növendék az milyen életkorban van talán. Én ugye tanítok Szentendrén, illetve Vecsésen is, zeneiskolában.
Ott milyen korosztályt tanítasz?
Vegyes, de a legtöbb az pici, tehát ilyen.
Általános iskolás?
Abszolút, igen, 10 évesek, 8, sőt, Vecsésen van olyan, aki 7. És ezeknek a gyerekeknek azt próbálom megtanítani, de ezt igazából nem lehet megtanítani, azt, hogy teljesen mindegy, hogy zongorista lesz-e belőle, vagy nem. Ezt majd ő eldönti, vagy lehet, hogy már el is döntötte. Az a lényeg, hogy szeresse a zenét, és igényes zenét. Hallgasson, majd esetleg felnőtt korában, járjon koncertekre, mert nagyon jó élmény, és hát annak a generációnak, akik már ugye idősebbek, és ebbe a műfajba szeretnének tovább menni, ugye a jazz zenébe. Amit próbálok nagyon beléjük súlykolni az, hogy szintén el kell járni koncertekre, élőbe hallgatni, és én azt szoktam mondani, hogy aki zenész akar lenni, annak megszállottnak kell lennie. Szóval éjjel-nappal kell gyakorolni, és ami még a gyakorlásnál is fontosabb, hogy zenét hallgassanak. Nem feltétlenül mindig élőben, hogyha erre természetesen nincs erre megoldás, akkor a mai világban már lehet bármilyen felületen ugye zenét hallgatni, és kell. És ezt próbálom nekik megtanítani, hogy ez egy nagyon nehéz út minden szempontból, De meg kell próbálni, meg kell ragadni minden lehetőséget, és tényleg a legfontosabb az a zene szeretete.
Truth you need, but it's happiness makes numbers be. Baby, if you put them together, you know what the last one must be. Baby, so there's truth, honor, and happiness. And one thing more, really gonna want a wonderful love that'll make it fun. Don't you know this word? Well, people, when they're younger, never realize the treasure life's got.
Hogy látod, fogékonyak ezekre a igen. tanácsokra?
Igen, abszolút. Abszolút. Nyilván ez már egy másik generáció. Nem könnyű fenntartani a motivációt, mert van annak bizony negatív oldala is, hogy mindent nagyon könnyen el lehet érni. Nem szakmailag értem, hanem hogy valamit meg akar hallgatni, akkor bepötyögi, és 3 másodperc múlva meg tudja hallgatni. Bármilyen lemezt, bármilyen előadótól, ez nagyon jó, de van negatív oldala is, sajnos, de azok a növendékek, akiket én tanítok, azokra például ez pont nem igaz, hála Istennek. Hogy miért, azt nem tudom, de ő rájuk ez nem igaz.
Akkor bizakodni lehet itt a fiatal generáció igen. tekintetében, hogy éltetni fogják tovább ezt a műfajt.
Igen.
Hol látszott most téged a közönség? Így a közeljövőben, vagy a nyár, hogy alakul koncertek szempontjából?
Most júniusig ilyen koncertezés nem nagyon van. Egy ilyen jam station estek vannak a Budapest Jazz Clubban, ahol majd fogok játszani különböző formációkban, azok késő esti programok. De ami koncert, az június végén is lesz, egy kiváló jazz énekesre fogok játszani. Nagy Noémivel egy jazz fesztiválon, amit fixen tudok, az a versenynek köszönhetően is ugye a Magyar Jazz Szövetség díját is én nyertem, ami a Debreceni Jazz Fesztiválon egy fellépési lehetőség, ez augusztus 8-án lesz, de biztos, hogy lesznek még, mert nyáron kezdődik ugye a Schneeberger Központ, az 4 hét, akkor oda leköltözünk, és ott mindig játszunk ott a Balaton felvidéken, nagyon sok zenei fesztivál van, ugye Veszprémben van a Veszprém Jazz Fesztivál, Rosé Rizling, ott is szoktunk játszani, a Harcsa Veronika udvar, stb. Szóval... Igen, ezek általában úgy jönnek, hogy ilyen last minute
dolgok. Tehát ez menet közben alakul.
Igen. Szokott lenni, a nyár az mindig jó.
Tehát akkor Budapesten is és országszerte is találkozhatnak veled.
Igen.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
Szúnó, vagyis cigányálom. Ezen a néven szervezte újra együttesét Vitai Imre, akit 10 éves korában varázsolt el a cigány folklórzene. Fiatalon, amikor tagja lett a legendás Antodrom együttesnek, örökre elkötelezte magát a műfaj mellett. Nemrégiben új tagokkal frissítette fel saját formációját, amely az autentikus cigány népzene értékeit képviseli. Nagy István riportja következik.
Gyerekkoromban sose gondoltam azt, hogy én cigányzenét valaha el fogok énekelni. Magyar nevelő szüleim voltak, örökbe fogadtak. Én azt se tudtam igazán 18 éves koromig szinte, hogy mi az, hogy cigány. Szóval nekem az egy teljesen idegen kultúra volt, de ugye a vér nem válik vízzé.
Meghallottad ezt a folklórt?
Én lekerültem egy táborba, igen, Balatonszemesre, és ott fantasztikus emberekkel találkozhattam. Tudnék sorolni nagyon sok nevet. Szegény Balog Jancsit, ugye már nincs köztünk, Isten nyugtassa őt, Balog Bélát, akkora zseni emberek, hogy én azt mondtam, hogy ez a tábor nekem megváltoztatta szinte az életemet. Olyan dalokat én is őrzök magamban, ami abszolút értelmet ad ennek a folklórnak. A Gypsy Szúnorról azt lehet tudni, hogy egy elég érdekes zenekar. Annak idején, mikor ugye az Andodromot elhagytam, próbálkoztam zenekarral. Először volt az Amaro Szúnor, az egy 6-7 évig futott ez a zenekar. Az is feloszlott. Hát ez már nem újdonság manapság, hogy a folkos zenekarok nem bírják, abba hagyják. Így megszületett a Gypsy Szúnor. Próbáltuk ébrezgetni a folkol körülötti lehetőségeket, tehát én nem akartam elmenni nagyon populárisba, meg nem tudom milyen műfajok fele. Én úgy érzem, hogy a folkol zenét valahogy, ami a hagyományunk szinte, azt egy kicsit úgy súgba tették, és nincs teret. Tehát a mi zenénknek igazán nem adnak teret, nem tudni miért, pedig hát én azt mondom, hogy ez a zene se könnyebb, semmivel sem, mint egy jazz-tel énekelni, vagy bármit. Úgy zeneileg, úgy hangilag, aki énekes, énekel ebbe a műfajban. A tudás nélkül ott sem megy át a lécen semmi szerintem. Itt meg kell küzdeni kőkeményen egy hangér, egy gondolatér, hogy itt mit tehetek bele, mit nem. Tehát az ember tényleg csak zenél, van, eljut a próbateremig, aztán tovább nem nagyon tud elmenni a zenével, pedig érdemes lenne ezeket is ugye megmutatni a roma vagy nem romák fele is akár, mert ez zene.
Sáros a csét, mámnak sarka, még a járás se jó rajtuk, bedobom én a körösbe, nagy bánat van a szívem.
Én a Viharsarokból származom, tehát Békés megye. Édesapám a Száztagú cigány zenekarnak egyik tagja volt. Akkoriban még nagyon kicsik voltunk, és szerettünk fönt lenni és hallgatni a dalokat, amelyeket ő énekelt. Érdekelt utána az egész népzene. Én elkezdtem gyűjtögetni a dalokat. Olyan öreg emberektől, asszonyoktól, akik elénekelték a saját verziójukat, akik még nagyapjától hallotta a cigány nótákat. Tudod, hogy meg kincseket, amiket még életünkben nem hallottunk. Egyedi, ősi hangzásokat.
Főrösmenti dalok, nagyon jó dalok, tehát még igazán még én se hallottam, pedig hát igazán úgy benne voltam már a sűrébe, sok helyen jártam, és nagyon érdekes az új dalok, amiket hoz a Laci, mert megmaradnak neki azok az ízek, van értelme annak a dalnak, tehát tudnak értelmet adni, és ennek még lehet jövője, olyan generációt keresünk, mert ez egy tanuló műhely is valahol. Tehát én már dolgoztam több helyen, fiatalokat magam mellé vettem, akiket érdekelt ez a folklór, tehát nem lehet az, hogy nem mutatjuk meg. És még remélem, hogy lesz jövője, de azért még van, hál' Isten, köztünk olyanok, akik ezt a folklort viszik a hátukon tűzön, vízen keresztül, és nem hagyjuk elveszni szerintem, amíg élünk. Van egy életútja, úgy gondolom, amit megél. Én is megéltem, hogy visszakerültem állami gondozásba, stb. És az embernek a lelke valahol ott megszólal, ha valaki muzikális, hogy szereti a zenét, és a zenén keresztül meg tudja mutatni az érzéseit, a gondolatait, a jövőképét esetleg, hogy mit gondolok a jövőmről. Van-e jövőm, lesz-e jövőm? Abba a kétségbe én megtaláltam ebbe a cigány zenébe szerintem azt, hogy igenis meg tudott erősíteni, mert mondani valója van, tehát nekem mindig mondott minden dal bármit is. Főleg amit ugye a Jancséktól hallottam abban az időben, én mai napig is köszönöm és hálás vagyok a Balogh Jancsinak, Zsigó Jenőnek, mert tényleg olyan dolgokat tanítottak meg velünk, ami úgy általában magától nem jön. Itt a cigány folklórban sokszor mondják nekünk, hú, a véredbe van a zene. Nincs a véremben a zene. Csinálok valamit, de azon túl tanulni kell. Meg kell küzdeni minden egyes hangomért, maga azért a dalért, amit eléneklek. Amit én tudok erről, azt mindig oda lapátolom, mert nagyon tehetségesek. Tehát mindenki hoz magával valamit valahonnan, és nekünk most annyi a dolgunk, hogy csiszolódnunk kell, egymás érzéseit megtalálni, és ebben a zenében nagyon kell az, hogy együtt tudjunk lenni, együtt tudjunk gondolkodni, én nem vágyok már nagy jövőre, csak ami van zenénk, annyi lehetőséget kapjunk, hogy be tudjuk mutatni, amiért dolgozunk végül is. Feláldozzuk a szabadidőnket, de ez nem áldozat, mert megmarad a jövőnek, a jövő nemzedéknek. Akik már nincsenek, vagy letették az alapkövet ebbe, én úgy gondolom, hogy megérdemlik azt, hogy ezt mi is tovább vigyük, és tovább adjuk, és nem újjon ki, tehát ne vesszen el.
Ez volt a Jelenlét, Roma Kulturális Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett, szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Most a krónika következik. Ásin Dévlisza, Ficsenatos, viszont hallásra!